Szerencsére volt már találkozásom Csehóval általában, mert főiskolás volt három nővér, meg később a Radnótin is volt három nővér, volt a Vígszínházban Ivanov, ezekben játszhattam, illetve a Radnóti Színházban már volt egy Ványa bácsi, és jó, nem tudom, 20 évvel ezelőtt, amiben én Astrop doktort játszottam, és egy nagyon szerencsés csillagzat alatt született előadás volt, mert 150-szer játszottuk el, ami egy nagyon klassz élmény.
Egyébként milyen darabnak tartja, mennyire fogta meg ez a Csehov mű úgy általában?
Nézze, Csehovval foglalkozni, ez mindig egy nagy kincs. Mindig egy nagy kincses bánya. Az, hogy mit bányászunk ki belőle, az már egy másik kérdés. Tehát ő nem véletlenül egy levehetetlen szerző, mert a világ minden színpadán, minden országban, minden városban játsszák. Noha a nézők nem tanúsítanak egyértelmű lelkesedést, amikor Csehov bemutatókat néznek, mert nálunk például, de aztán nem csak nálunk, hanem például Angliában is, egy kissé szorosan odafűződött a végzetes unalom élménye a Csehov előadásokhoz. Ez a mi hibánk, tehát ez a színházi szakmáknak a hibája, nem csak a magyar színházi szakmára volt. Mert hosszú idő volt az, amíg a Csehov előadásokból eltűnt, vagy legalábbis elkezdett eltűnni az a mélységes szenvedés, amire a színházi emberek és az értelmiség általában használta a Csehov darabokat, hogy minden rossz, nekünk minden rossz, itt kínlódunk. Most ezen sok néznivaló egy normális néző számára nincsen. És a feladat az, nekünk is és mindenkor, hogy megpróbáljuk ezt a történelmileg oda tapadt réteget lehántani, és olyan előadást csinálni, ami ennél sokkal árnyaltabban mutatja meg a hőseit. És alkalmat ad arra a fölismerésre, hogy jesszus, tényleg én is ilyen vagyok, vagy te is ilyen vagy, szívem, mondhatja bármelyik házastárs a párjának, hogy olyan, mint a szomszéd, vagy olyan, mint X vagy Y. Szóval, hogy egy a ráismerésnek ezt az örömét, ha meg tudjuk adni, amihez ugye nélkülözhetetlen a humor, nélkülözhetetlen egy nagyon ravasz színházi bánásmód, de akkor van esélyünk, hogyha errefelé megyünk.
Látva a előadásbeli szereplőknek a szenvedését, mondjuk a nézők majd látják, és már látták is sokszor, ezen vajon lehet szórakozni, szabad nevetni?
Nagyon remélem, hogy igen. Pont azért mondtam az előbb, hogyha sikerül a humor reflektorával megvilágítani ezeket a sorsokat, ha sikerül azt életre kelteni, hogy ezek az emberek nem azért mennek be a színpadra, hogy zokogva szenvedjenek, hanem azért mennek be, mert problémáik vannak, mint mindannyiunknak, ezeket meg akarják oldani, és ezért csatáznak a maguk néha nagyon hülye módján. Mint hogy mi is a nagyon hülye módjainkon szoktunk próbálni megbirkózni az élet konfliktusokkal. Tehát hogyne, hogyha a humor, ami nem gúny, hanem valami szeretetes irónia, ez azért nagyon fontos, mert hülyét csinálni Rómaóból és Júliából is könnyű. De hogyha sikerül ezzel a szeretetteljes nevetéssel és empátiával kísértetni a hősök sorsát, akkor nyertünk.
Hogyan jellemezni ugye Szerebriakovot? Hogyan tudod hozzá idomolni? Miben hasonlít esetleg hozzá, vagy van-e egyáltalán olyan pont, amiben hasonlóságot fedezett fel benne?
Én őszintén remélem, hogy mindannyian felismerünk Szerebriakovokat magunkban, mert Szerebriakov egy idős ember, akinek fiatal felesége van, aki iszonyat nagyra tartja magát, és rettentő méltatlannak tartja, hogy ebben a porfészekben és ezen a büdös falusi tanyán kell neki élnie, mert most úgy tűnik, hogy így a nyugdíjából nem nagyon tud kijönni egy fővárosi életvitel. Na jó, és ezen kívül küzd valóságosan betegségekkel, de ezt a betegséget, vagy ezeket a betegségeket, ezeket amennyire csak lehet leveri a környezetén. És én saját magamban természetesen bőven tapasztaltam már ilyet hosszú és hányattatott életem során, hogy megpróbáltam a magam bajait rá terhelni és rávetíteni a környezetemre. Talán nem vagyok ezzel egyedül. Szóval ő egyszer egy kibírhatatlan figura, másrészt tényleg nagyon esendő, mert ő neki ez valóság, hogy nem tud ezek között a büdös, bunyavác, műveletlen emberek között élni, és mindent megtesz, hogy innen kiszabaduljon. Hogy ő ezzel elefántként a porcelánboltban tör, zúz és kataklizmát indít el a körülöttevő emberekben, hát az már színdarabnak a sajátossága.
És amikor másokat okolunk mondjuk a saját magunk bukásaiért, vagy ugye rossz döntéseiért, akkor tulajdonképpen nem ismerjük el azokat, hogy azoknak az egyetlen okozói mi vagyunk?
Nagyon nehéz felelősséget vállalni egy embernek, aki bármelyikünknek, ez most nem a Ceaușescu-ra vonatkozik, de rájuk is. Nagyon nehéz felelősséget vállalni akkor, hogyha azon kapjuk magunkat, hogy az életünk jó pár szegmense elromba. Nem sikerült házasság, téves irányba lőtt szerelmi nyilvessző. Egy élet elpazarolása arra, most a Ványa bácsit mondom, egy élet elpazarolása arra, hogy valami vélt idolnak megfelelve próbáljunk szolgáltatást teljesíteni. De ezek például rettentően fölismerhetőek, mert az egyik legnehezebb felnőttkori tennivalója egy embernek, amikor szembenéz ehhez hasonló problémákkal, hogy azt mondja, hogy jó, erről nem az anyám tehet, nem a párt, nem a múlt, nem a nem tudom mi, hanem én. De akkor mit csinál? Mert a hibáztatás és a másokra való felelősség rákenegetés az egy könnyebb út, csak sajnos eredménytelen.
A színészetet nevezhetjük egyfajta szolgálatnak ön szerint?
Ez jó kérdés. Van olyan ága vagy alfaja, ami igen. Tehát, hogy egy jó előadás, ez tud terápiás hatású lenni. A felismertetésnek ez az előidézése, ez tud terápiás, ez tud szolgálni valóban olyan belső célokat, vagy belső lehetőségeket, amik utána tovább lendítik a nézők közül azokat, akiket eltalál. De ezt ne felejtsük el, a színészet jelen pillanatban aztán pláne inkább szórakoztató ipari tevékenység, és ez egy külön klassz dolog, amikor sikerül szolgálattá formálni. Tehát ez mindig keveredik ez az arány. A Pilinszky mondta, hogy két alapvető komponense van a jó színháznak. Az egyik az áldozat, vagy a maga szavával a szolgálat, a másik pedig a játékelem. És ezeket érzékenyekkel kell tudni keverni ahhoz, hogy valóban megérje a jegyár.
Dolgoznia kell egy színésznek is nap mint nap, ugye ez is egy munka, és mindannyiunk életét nehezítik most azok a körülmények, amelyek egyrészt először a járvány miatt, majd a háború miatt előálltak. Mennyire nehéz hát a lelkesedés töretlenségét így megőrizni, hát minket egyre inkább ellepnek ezek a negatív hírek és hatások, amelyek a hétköznapjainkat is megnehezítik, egyre inkább megnehezítik.
Így van. De pont az előbb beszéltünk arról, hogy mi sem könnyebb annál, mint a külvilágra és külső körülményekre kenni a saját megoldatlanságainkat. És bármilyen furcsa, a háború is, a járvány is, az áremelkedés is külső körülmény. Ezeket nem tudom megválasztani. Így van, tehát ezekkel nem tudok mit kezdeni, ezek a világ kvázi objektív tényei. Mivel tudok mit kezdeni? Saját magammal. Tehát az, hogy én hogyan viszonyulok ezekhez, az eseményekhez és fölbukkanó nehézségekhez, az már egy másik kérdés. És itt jó pár dologgal szembe lehet nézni. Például az egyik, ami ide tartozik, az, hogy mit tudok én saját magamról. Lehet, hogy csak annyit tudok ezek önmagamról, hogy én ezekre a helyzetekre haraggal, asztalcsapkodással, berúgással, vagy valami hasonló mérgelődéssel reagálok. De egy kicsit beljebb megyek ezen az úton, ha egy kicsit beljebb haladok az önismeretösvényén, mert valaki segít, mert egy előadás segít, mert egy jól elkapott beszélgetés valahol segít, vagy ráébredek egy barátom kapcsán arra, hogy te jó ég, hát ez a hülye, mit tudom én, Lali, ez állandóan a világot hibáztatja, pedig egyszerűen csak az a baja, hogy utálja a feleségét. És most itt ugye hosszan lehetne sorolni az önáltal felsorolt körülmények ugyanilyenek. Igen, ezek nehezek. De azáltal, hogy ezt ismételgetem, hogy ezek nehezek, nem lesznek könnyebbek. Ha hozzá tudok nyúlni belül a saját hangoltságomhoz, és azt tudom mondani, hogy de miért reagálok én ezekre így? Igen, rossz, de ebben a pillanatban, ahogy most itt ülök és magával beszélgetek, végül is nem érint a háború. Amikor elmegyek a gyerekemre az óvodába, és a nyakamba ugrik, nem érint a háború. Jó, itt tényleg drága minden. De azért így kis tűréshatárok közepette meg tudunk élni. Ez most mind, amiről beszélgetünk, és ez messze meghaladja az interjú keretét. Ez úgy van, hogy egy bizonyos egzisztenciális erő fölött. Mert vannak olyan emberek, akik nem tudnak ilyen okosan beszélgetni erről, és nem tudnak ilyen okosan viszonyulni ehhez, mert a mindennapi megélhetésért és túlélhetésért kell küzdeniük. Ő nekik sokkal-sokkal nehezebb. Most azokról próbálunk beszélgetni, akik egyáltalán a választás opciójával rendelkeznek.
Arra gondolok, hogy akiket tényleg lefoglalnak olyan szinten a mindennapi megélhetését folytatott küzdelmek, hogy egyszerűen ugye nincsen idejük bizonyos dolgokon
Igen.
gondolkodni, sőt önmagukról gondolkodni, akkor eszükbe sem jut más aspektus, csak amit mondjuk a két
Csak
szemükkel
amit
látnak.
konkrétan
Így
megélnek,
van,
így
így van,
van.
így van.
Nekem ezzel komoly veszekedéseim voltak, mert én végeztem ilyen telepies képzéseket, és azt mondtam, hogy oké, ez csodálatos dolog, ha valaki ki tudja fizetni a villanyszámlát. És akkor itt összetűzésbe keveredtem gyakorló terapeutákkal. Mondtam, hogy nekem az a meggyőződésem, hogy ez így van, mint amit most megfogalmaztunk, hogy egy bizonyos támogatottság, tehát igen, van valahány ember, legalább egy vagy valaki, akire számíthatok. Van valamennyi pénzem, amivel részt tudok venni, amivel föl tudom tartani magam. Ha ez alatt vagyok, akkor nem megy. De ezt tudja a pszichológia is, tehát ez nem én fedeztem föl, csak hozzátartozik ehhez a beszélgetéshez, hogy ez egy lehetséges megközelítés, hogy nem a tényeket, mert azokat nem tudom megváltoztatni. De ezt én találtam föl különben, ezt Marcus Aurelius, a híres római császár, filozófus császár mondta, hogy miért foglalkozol azzal, hogy másokat meg akarsz változtatni, akik nincsenek a hatalmadban. Foglalkozz azzal, hogy saját magadat akarod megváltoztatni, a fölött van hatalmad.
És hogy visszacsatoljunk a színházhoz, nyilván együtt gondolkodás zajlik a nézőkkel is, bármely darabról is legyen szó. Ezt a szerepét, vagy ezt a funkcióját meg tudja őrizni a színház így a 21. században? Tud erre
Erre
törekedni?
nem tudok általában válaszolni, mert azért nem véletlenül mondtam, hogy a színház nagy rész manapság szórakoztatóipari tevékenység, mert abból tud megélni. De remélhetően van olyan kis terület, előadás akár, vagy akár egész társulat, amely ezt magasabb szinten, vagy jobb hatékonysággal és hatásfokkal tudja bevállalni és űzni, de erre nem tudok általános választ adni, mert nem ismerem az összes színházi előadást, ami jelen pillanatban fut, nem ismerem az előadók és az alkotók szándékait és motivációját, mert ezt mind kéne tudni, hogy azt tudjam mondani, hogy aha, vagy hogy áll nem.
Hát igen, de azért a remény az megmarad, vagy a törekvés arra, hogy ez így maradjon, szerintem
Igen,
sokunkban.
majd mindjárt mondhatjuk, hogy a remény, hogy ez a törekvés megmarad, az ne halljon meg.